Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nő portré műsort, a nap vendége pedig ezúttal dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az elmúlt 20 percben nem csak váltásokról, hanem tehetségek megtalálásáról, felismeréséről, támogatásáról, gondozásáról kezdtünk el beszélgetni, mert hogy ennek se vége, se hossza, azt gondolom. Folytassuk is innen, ott hagytuk abba, hogy számomra egy nagyon fontos üzenet volt, hogy ön ki tudott lépni az ügyvezető igazgatói szerepköréből, instruktori minőség odaállni, és a tehetségek kiválasztásában, megtalálásában részt venni, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy mennyire elkötelezett ez iránt a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés iránt. Miért volt ez ennyire fontos az ön számára?
Egyrészt azért, mert ez egy közös ügy. Tehát, hogy az, hogy mivé válnak ezek a diákok, mi lesz belőlük, az a mi közös felelősségünk, hogy megtaláljuk-e őket, hogy jól érzik-e magukat abban az országban, ami jelenleg van, akarnak-e itt élni, jól akarnak-e itt élni, szeretnek-e itt élni, az szerintem ez egy közös felelősség. És ez nem csak én vettem részt ebben a szerepkörben, hanem az egy nagyon fontos folyamat volt, hogy az akkori Család és Ifjúságügyért felelős államtitkárságnak gyakorlatilag a teljes gárdája, a vezető gárdája részt vett és részt vehetett ebben a projektben. Mi hosszú napokat, hétvégéket töltöttünk azzal, mindenki a munkaidején kívül, hogy kitaláljuk ennek a programnak a struktúráját. Novák Katalin államtitkárasszony vezette akkor ezt az előkészítést, és ő ugyanolyan lendülettel állt ehhez a munkához, mint bármelyikünk, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a legjobbat kell most csinálnunk, mert ezt a programot, ha rosszul indítjuk el, akkor nem fogják az emberek szeretni.
Mert pont... bocsánat, közben meg a Stipendium Pellegrinum programról beszélünk, hogyha most kapcsolódnak be a hallgatók a beszélgetésbe, a Nemzeti Tehetségközpont legújabb projektjébe, ami idén zajlott.
Igen, és pont azt szerettem volna még ezzel hangsúlyozni, hogy nem csak, hogy úgy éreztük, hogy benne kell lennünk, hanem hogy úgy érezzük folyamatosan, hogy amit ma dolgozunk a tehetségekért, és nem csak mi, mert azért a tehetséggondozással nem csak a Nemzeti Tehetségközpont és ez az államtitkárság, illetve most már minisztérium foglalkozik, hanem egyre inkább kiterjedt a tehetséggondozó szakma, rengeteg civil szervezetet sikerült bevonni, és változik az erről való gondoskodás, és úgy éreztük akkor, amikor a stipendiumot elkezdtük kidolgozni, hogy na ez az a program, amivel majd visszakapjuk azokat a hihetetlen tehetségeket, akik később vezetők, vezetőkutatók lesznek, közgazdászok lesznek, akik tényleg ezt az országot majd vezetni fogják, és úgy állunk hozzá, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövőben ezek a fiatalok érezzék azt a felelősséget, amivel egyébként ők is tartoznak a saját országukért. És pont ezért vannak olyan elemek ebben a programban, hogy már most tudni kell, hogy hogyan hasznosul ez a tudás, és már most gondolkodni kell rajta, hogy hogyan hasznosul majd ez a tudás. És mi ezt nem az instruktorok, a miniszterasszony, a mostani államtitkár úr, aki szintén instruktor volt, Eckler Gergő, mi egyikünk se úgy gondolta, hogy ez egy hétvégés, két hétvégés, három hétvégés program. Ez egy élethosszig tartó folyamat, oda kell figyelnünk, közösséget kell építenünk ezekből a fiatalokból, és segítenünk kell nekik abban, hogy bármikor, amikor ők úgy gondolják, hogy most innentől kezdve Magyarországon folytassák, legyen lehetőségük Magyarországon folytatni.
Mennyire kellett elhivatottan, határozottan küzdeni azért, hogy ez a projekt nem csak hogy létrejöjjön, hanem hogy olyanná váljon, amilyenné szerették volna?
Most, hogyha azt mondom, hogy ez egy nagyon kemény munka volt, akkor részben igazat mondok, de részben egy örömprojekt volt. Tehát hogy attól, hogy leültünk, attól, hogy a kreativitásunkat, attól, hogy a mindennapi munkánk mellett kibontakoztathattuk magunkat, és kicsit a saját vágyainkat is beletehettük, ettől ez egy örömforrás volt. Küzdeni nem kellett nagyon, sok beszélgetést kellett lefolytatni azért, hogy jó legyen, de nagyon küzdeni, nagyon harcolni, mindnyájan tudtuk, hogy ez jó lesz. Azt nem tudtuk, hogy ennyi ekkorát fog robbanni, azt nem tudtuk, hogy ennyire jól fogadják a tehetségek, és arra meg végképp nem számítottunk, hogy mindnyájunkat hónapokra feltölt ez a kiválasztó tábor, amiben részt vehettünk. Ezt tényleg egyikünk se gondolta, hónapokon keresztül bármikor találkoztunk, ez volt a téma, ennek a hozadéka.
17 tehetséget választottak ki végül. Kik ők, miért többek a 140 egyébként jó pályázótól?
Egyrészt a tanulmányi eredményeikben jobbak, mert a kiválasztó táborban már azok kerültek be, akik nemzetközi versenyeket nyertek, magyarországi versenyeket nyertek.
Az a 49.
Az fő. A 49, és a 49-ek között már mindenki nyertes. Mi nem mondjuk azt, hogy vesztesek, hiszen ők maguk is azt mondják, hogy olyan kapcsolatrendszert szereztek meg ott a 49-ek egymás között, tartják a kapcsolatot, hogy vesztesekről nem beszélhetünk. Beszélhetünk pénzügyi nyertesekről, és beszélhetünk olyan nyertesekről, akik megnyerték maguknak ezt a kapcsolati hálót. Talán azzal nyertek sokan, egyrészt mi instruktorok is véleményt mondtunk, de a végső döntést egy háromtagú szakmai bírálóbizottság hozta meg, és ők azt nézték, hogy biztosan a legjobb egyetemekre menjenek, biztosan olyan szakokra, amelyek Magyarországon nem találhatók meg, vagy kevésbé találhatók meg.
És később hasznosul a tudásuk.
És később hasznosulhat, és még azt is ellenőrizték, hogy a pénzügyi program az megfelelő legyen, de hogy az instruktorok szemével ezek a fiatalok képesek arra, hogy közösséget építsenek, visszaadjanak abból, amit ők kaptak, megvan bennük az az elkötelezettség, hogy olyan célért dolgozzanak, ami hasznos itthon, és megvan bennük az az elkötelezettség is, hogy ezt a gyerekeiknek és más tehetségeknek is átadják, és már most elkezdjenek ezen dolgozni. Az egy nagyon fontos elem volt, hogy hogyan képzelik el azt, hogy visszaadnak. Nem kértük, nem voltak kötelező előírások. Egy kötelező előírás volt, ahány évet megfinanszírozunk, azt le kell Magyarországon tölteni egy magyar cégnél, vagy saját vállalkozásban. Az összes többi kötelezettséget önként választhatták ki egy 22-es listából, és mindenki annyi kötelezettséget vállalt, amit ő úgy érezte, hogy a tanulmányai mellett meg tud tenni.
Nagyon sok fiatal azért nem tud többé válni, mert mondjuk nincs az a családi segítség, nincs az a családi háttér, hogy mondjuk tanuljanak, tovább tanuljanak. Ez pedig egy nagyon nagy lépés, nem csak hogy külföldön, hanem a legjobb külföldi egyetemeken tanulni. Ezt nem tudom mennyire, hogyan látja, hogy így sikkadhatnak el tehetségek.
Nagyon nagy probléma a tehetségvesztés. Én abban hiszek, hogy ha egy tehetség el akar érni valamit, és megvan a belső motiváltsága, nem csak arra ismer rá, hogy ő neki tehetsége van, hanem arra is rá ismer, hogy felelősséggel is jár ez a tehetség. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon olyan tehetségsegítő háló van, annyi programba, annyi rendszerbe lehet bekapcsolódni, hogy ha valaki akarja, akkor megtalálja. A családok helyzete szintén olyan, hogy ha a családok odafigyelnek, nagyon nehéz egy tehetséget kezelni, vele foglalkozni, elvinni hajnalok hajnalán, mondjuk, hogyha versenyre kell menni, vagy edzésre kell mennie, vagy odafigyelni, hogy megfelelően tanuljon, vagy hogy jó tanárt kapjon, vagy hogy megfelelő időben váltson. Igen, ez egy felelősség, de én azt gondolom, hogy a családokat is ugyanúgy tölti, mint ahogy mondjuk engem a munkában, és a családok is találhatnak olyan programokat, pont a Nemzeti Tehetségprogram kapcsán, ahol jövőre már 3,6 milliárd forintra lehet pályázni, tehát hogy mindenki megtalálhatja a saját életútjának megfelelő támogatást. És ezért is nagyon fontos viszont a Nemzeti Tehetségközpontnak az a munkája, hogy igyekszik a tehetségbarát társadalom témakört erősíteni. Rengeteg változást látunk a tehetségekhez való hozzáfordulás kapcsán. Tehát amíg én egy 15-20 évvel ezelőtt úgy láttam, hogy a tehetségnek azt tekintjük, aki tudós, nagyon nagy eredményt ért el, sportoló, most már egészen másképp állunk a tehetséghez. Most már azt is nézzük, hogy ki mire képes, kiből mi válhat. A pedagógusok, például a mi minősített tehetségiskoláinkban sokkal tudatosabban, stratégiailag állnak egy-egy tehetség mellé. Tudomásul vettük, hogy egy-egy furcsa magaviseletű diák lehet, hogy
különleges valamiben.
Különleges valamiben, és lehet, hogyha egy kicsit dolgozunk vele, egyénileg fejlesztjük, akkor így hirtelen kibontakozik. Szerintem nagyon sok minden változott ebben a témakörben, de az egészen biztos, amit említett, hogy a leszakadó helyeken, illetőleg a hátrányos területeken élő fiatalokat külön segíteni kell, nekik külön programokat kell csinálni, és ezért is van például a Schneeberger program, amiről már beszélgettünk, ahol kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalokat, olyan fiatalokat segít a központ, akik kiemelt zenei tehetséggel rendelkeznek, akikről azt gondolja Schneeberger Ferenc, hogy ők akár a világ nagy színpadjaira is kikerülhetnek.
És gyakorlatilag itt helyzetbe kell hozni őket.
Így van, pontosan. És ugye beszélgettünk arról, hogy az első részben, hogy milyen kedvenceim vannak. És akkor most eszembe jut a Schneeberger központban Janszó Orsolya, aki a Schneeberger központba úgy jött el olyan bizalommal, amit én még fiataltól nagyon-nagyon keveset tapasztaltam, hogy egy szlovákiai lány, aki operaénekesnek tanult, és mi előtte soha nem tanítottunk operaénekest a Schneeberger központban, és azt mondta a felvételin, tudom, hogy meg fogják oldani. Megoldottuk, a bécsi operaháznak a magántanára járt hozzá ingyen, nagy megtiszteltetésnek véve, hogy az Orsi taníthatja, és az Orsi most már második éves a Hágai Királyi Akadémián, opera tanszéken, és az évfolyam első között van. Egy szlovákiai magyar lány ott van Hágában, a legjobbak között, és biztos, hogy a legjobb operaházakban fog majd énekelni.
Nagyon sok mindenről szó esett, és arról, hogy a család támogatása is fontos az önökén túl, az értékekről, tradíciókról nem esett szó, illetve arról, hogy hogyan lehet sikeres dolgozó nőként egyensúlyt fenntartani a munka és a magánélet között, a két szerepkör között, főleg egy olyan maximalista személyiségként, amiről mesélt.
Hát az egyensúly az attól függ, hogy az ember mit érez munkának, és mit érez kikapcsolódásnak. Én nagyon szerencsés vagyok, mert hogy a munkámban vannak olyan elemek, amelyek szórakoztató elemek, amelyek kifejezetten örömet okoznak, és kifejezetten töltenek. Feltöltenek. Igen. Tehát, hogy ebből a szempontból én tényleg napi 10-12 órát dolgozom, de nem érzem úgy, hogy napi 10-12 órát dolgozom, mert közben olyan történések vannak körülöttem, amitől azt érzem legalább 3 naponta, de biztos, hogy 3 naponta, igen, biztosan ezt érzem, hogy ezt megéri. Hogy ez egy olyan munka, amire bárki, ha azt mondja, hogy mi a legjobb, vagy mire vágyik, akkor ezt írja le. Lehet, hogy nem a tehetségekkel foglalkozik, de az, hogy olyan munkám legyen, amit szeretek, olyan emberek vesznek körül, akik inspirálnak, olyan fiatalok vesznek körül, akik a jövőt jelentik, akik ezért képesek köszönetet mondani, visszajeleznek, az embernek a munkája látszik nemzetközi eredményeken, tényleg akkor nem ezt írjuk le, hogy egy ilyet szeretnénk. Igen. Nekem egy nagy családom van, én egy kisvárosi környezetből, Jászberényből származom, ha mi összejövünk, akkor 75-en vagyunk. Nekem ugyan nincsen gyerekem, ezért azt szoktam mondani, hogyha megkérdezik, hogy hány gyerekem van a Schneeberger központ miatt, azt szoktam mondani, hogy 60 gyerekem van, mert mindannyian egy kicsit a gyerekeim, igen. De hogy közben az egy nagyon nagy szerencse volt, hogy elkerültem a Nemzeti Tehetség Központba, felkért Novák Katalin, hogy ezt vállaljam el a Schneeberger mellett után, és megismertem más olyan fiatalokat is, akik ugyanúgy inspirálnak engem. Én először azt gondoltam, hogy engem a művészet inspirál, hogy az a kiemelkedő tehetség, zenei tehetség inspirál, amit én ott megtapasztaltam a központban, ami egyedülálló. Nincs, nagyon kevés ilyen helyen. Járom a világot a srácokkal, és tényleg kevés helyen találkozunk ilyennel. Szóval azt hittem, hogy ez a zene az inspiráció, aztán én rájöttem, hogy a tehetség önmagában, az intellektus, ennek a megnyilvánulása, az is inspirál engem. És mivel én megtalálom egy vegyész fiatalban, aki azt mondja nekem, hogy Krista, megjelent a augusztusban Csányi Gábor Cambridge-i kutatóval egy közös cikkem úgy, hogy másodéves vagyok az egyetemen, és ezt többek között annak köszönhetem, hogy a Nemzeti Tehetség Programból nyertem 3 évvel ezelőtt egy laptopra, egy nagyon jó laptopra 450 000 forintot, akkor azt gondolom, hogy hát ki akarhat ennél jobb munkahelyet, hogy értem, hogy a 3 évvel ezelőtti munkánk egyszer csak beérik, és egyszer csak egy fiatalnak eszébe jut, egyébként pont Stenzel Tamás volt, hogy megköszönje, hogy bejöjjön hozzám, és azt mondja köszi. Tehát ez mekkora nagy dolog, nem?
És innentől az ember már tényleg egy picit elmossa a munka és magánélet közti, igen, határokat, mert a szenvedélye a munkája.
Igen, is nem egyben. Is lehet, ezt nem lehet, ez szenvedély és szív nélkül ezt a munkát, a tehetséggondozást nem lehet elképzelni. Tehát, hogy akik ezen a területen dolgoznak, ők mind nagyon hasonlóak, mint én. Mindenki bellobog a szenvedély, mindenkinek csillog a szeme, megyek a pedagógusokhoz, találkozom edzőkkel, olimpikonnal, operaénekesnővel, mint Miklós Erikával. Mindenkinek csillog a szeme, és alig várja, hogy még adhasson, mert tudja, hogy amit ad, annak visszakapja legalább akkora részét, de még inkább többet.
A munkáján túl mivel inspirálódik, mivel töltekezik?
Nagyon szeretek utazni. Most ez a járvány időszak, ez kevésbé ad nekem lehetőséget, de ez például lehetőséget ad arra, hogy az interneten utazzak, és mostanában nézegetek olyan filmeket, amik különféle tájakat mutatnak be, és a nagy felfedezésem, és el is határoztam, hogyha majd lehet utazni biztonságosan, akkor el fogok menni megint Firenzébe, és megnézem a Vasari folyosót, mert mert hogy ezt még soha nem láttam, és ilyen rejtett kincsekre próbálok rábukkanni, de a járvány előtt én nagyon sokat utaztam, és az, amikor én belekerülök egy vadidegen tájba, nagy Isten, ott tehetségeket találkozom, akkor az megint csak olyan, hogy feltölt hónapokra, és az idegen tájak, szeretek búvárkodni, lenyűgöz a tenger alatt élő világ, nagyon szeretek olvasni, nagyon szeretem olvasni a Barabási Albert Lászlóval készült cikkeket, az ő tudományos publikációit, a könyveit. Kifejezetten, még akkor is, ha más témáról beszél, még akkor is inspirációt ad a tehetséggondozásban, mert olyan témákat vet fel, amivel tovább gondol, például a stipendiumnál az ő egyik mondata adott nekem nagyon nagy erőt, mert azt írta le a könyvében, hogy pusztán az a tény, hogy valaki veszi a bátorságot és elmegy a legnagyobb, legrangosabb egyetemek egyikére felvételizni, az már akkora pluszt ad neki, amivel arra predesztinálja az ő pályáját, hogy ugyanolyan sikeres lesz, mint az, aki a legrangosabb egyetemre jár. Szerintem ez egy olyan meghatározó mondat, hogy a bátorság, ugye, hogy megpróbálom, képesnek érzem magam.
És a célok kitűzése, ami még szintén nagyon fontos, hogy újabb és újabb elérendő célokat tűzzünk ki magunk elé. Ön is így működik?
Igen.
Vannak céljai most a jövőre nézve?
Hát nekem most tehetségprogram céljai vannak leginkább, de igen, nagyon szeretnék megtanulni spanyolul, úgyhogy most elhatároztam, hogy az az én következő célom, és felfedeztem egy fantasztikus módszert, ami angolul tanít spanyolul, és nagyon gyors alapfokig, nagyon gyors előrehaladást tesz lehetővé, és most egyébként nekem ez az egyik célom, hogy ezt megtanuljam, és az, hogy minél többet találkozzam azokkal a fiatalokkal, akiktől én inspirációt kapok, és ötleteket kapok, hogy mit csináljak.
Mi az ön szerint, ami kell a tehetségek gondozásához, akár családon belül, akár intézményi szinten? Tehát az biztos, hogy kell elszántság, arról beszéltünk, de mi még?
Bizalom, mert nem biztos, hogy elsőre sikerül. Tehát, hogyha például hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik valaki, nem lehet feladni. Tehát, hogy nincs az a helyzet, amire azt mondanám, hogy akkor ezt most engedjük el. Az utolsó pillanatban is a gyerek után kell nyúlni. És bízni kell abban, hogy ez megtérül. Kell hozzá hit, tehát, hogy az ember, ugye ez egy gyakorlatilag most egy gazdasági rádióban vagyunk, ugye ez egy befektetés, ez egy nagyon hosszú távú befektetés. Hinni kell abban, hogy jól csináljuk, és ez megtérül. És én tényleg hiszek abban, hogy ezek a tehetségek majd a jövőben, ugye Márai mondja azt, hogy végül is egy országnak a gazdagsága nem abban rejlik, hogy milyen értékű javakat állít elő, hanem abban, hogy milyen minőségű embereket állít elő. És hogyha olyan értékek mentén tudjuk támogatni ezeket a fiatalokat, amelyek egy közös társadalmi megegyezésen alapulnak, hogy lojálisak vagyunk ahhoz az országhoz, ahol élünk, hogy szeretnénk ezt az országot jobbá tenni, gazdagabbá tenni, hogy tisztességesek vagyunk, hogy empatikusan fordulunk a többiek felé, hogy tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk azokért, akiknek kevesebb képessége van, mint nekünk. Ezek mind olyan értékek, hogyha ezt át tudjuk adni, akkor ők így fognak élni, és mi ezt a jövőt építjük, hogy amikor én majd öreg leszek, akkor azt fogom érezni, hogy ez egy legalább jó, vagy még jobb társadalom, mint amiben most élek.
A beszélgetés elején elárult, hogy színésznő szeretett volna lenni, utána végül banki szakjogász lett, később cégvezető, és most a Tehetségközpont ügyvezető igazgatója. Mi az, ami most még kihívást jelent?
Érdekes, hogy én nagyon nagy célokban gondolkodtam régen, és most egy-egy fiatalt látni, egy-egy fiatalban végigkövetni, hogy mit csinál, az ő változásait látni, az nagyon izgatja az én fantáziám, és egy fantasztikus emberekkel vagyok körülvéve, nem csak a kollégákkal, hanem azokkal is, akiket támogatunk, és az, hogy azt elérjem, hogy ők egybeforjanak, hogy ők közösséget alakítsanak, hogy ebben tudjak egy picit segíteni, hogy értessem meg velük, hogy milyen jó, hogy sokkal könnyebb ketten, mint egyen. És többen meg még könnyebb. Tehát van az afrikai mondás, hogyha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, ha messzire akarsz érni, akkor menj valakivel együtt. És az, hogy az együttlét, hogy ebben az individualista világban, ebben élünk, hogy visszataláljunk egy kicsit a közösségekhez, hogyha ebben lehet szerepünk, azt nagyon fontosnak érzem.
Más az, ami egyébként kihívás jelentett mondjuk korábban, 10 évvel ezelőtt személyes szinten, mint most? Tehát ebben változott?
Igen, azt gondolom, hogy sokkal türelmesebb vagyok, és sokkal többet vagyok képes várni az eredményekre. Régen nagyon szerettem a fizikai kihívásokat, és mindig próbálgattam, hogy például futással mit érek el. Most jobban szeretem azt, amikor azt mondják nekem az unokahúgaim, unokaöcséim, mert nagyon sokan vannak, hogy játszunk közösen, és közösen ne fussunk, hanem fogócskázzunk, és mondjuk, ha bírom velük tartani az ütemet, de tényleg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt nagyon élvezem, amikor arra jövök rá, hogy bírom a mostani fiatalokkal a tempót. Szellemileg, fizikailag, az például egy óriási meglepetés mindig nekem is, és azt látom, hogy nekik is. Például ezt nagyon szeretem ebben.
Mivel lenne elégedett akár egy ilyen 3-5 éves távlatban, munkában, a tehetségközpont kapcsán, vagy a tehetségek kapcsán?
Nagyon szeretném, hogyha a következő uniós időszakban is tudnánk egy nagy projektet elnyerni. Nagyon szeretném, hogyha a pedagógusokat még jobban meg tudnánk becsülni, azokat a tehetséggondozó szakembereket, szervezeteket, akiket most megbecsülünk, és adhatnánk, megköszönhetnénk nekik a mostani ünnepélyes körülmények között, de még nagyobb számban, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ti hozzátesztek a mi életünkhöz, és köszönjük azt a munkát. Nagyon szeretném, hogyha az a programja a Nemzeti Tehetségközpontnak, amellyel 5. korban ki tudjuk szűrni a kiemelt tehetségeket, a különleges tehetségeket, az megvalósulhatna az ország bármelyik iskolájában, mert akkor a tehetségvesztést azt elkerülhetnénk, és tudnánk egyénileg foglalkozni, mert hogyha valaki, egy pedagógus észreveszi, hogy ott van egy tehetség, az már nem engedi el. Csak észre kell venni, és ki kell szűrni azt, hogy ki a rossz magaviseletű, és ki a rossz magaviseletű, és mérhetetlenül tehetséges fiatal. Tehát ez borzasztó nagy örömmel töltene el. Hogyha most be tudjuk fejezni, van egy amerikai tesztünk, ami Magyarországon és Európában is egyedülálló, és mi vagyunk az egyedüli jogosultjai, hogy ezt kidolgozzuk, adaptáljuk a magyar viszonyokra. Ez egy olyan teszt, amely 7 tehetségterületen képes mérni egy adott diákot, és mondja meg azt, hogy mire érdemes koncentrálni azon a diáknál, hogyha azt be tudnánk vezetni, hogy szintén nagyon széles körben adhassunk egy olyan szolgáltatást a családoknak, szülőknek, pedagógusoknak, hogy megérezzék azt, hogy az ő gyerekük miért jó, vagy miben jó, az is egy óriási eredmény lenne. Hogyha a kollégáimmal így együtt tudnánk hosszú távon maradni, hogy ők egy ugyanolyan fantasztikus elhivatott közösség legyenek, és tegyenek meg ezért mindent.
Hát akkor ezek. Sok tehetséget kívánok, akkor én ezt tudom hozzátenni. Köszönöm, hogy a mai műsorban itt volt velem.
Én is köszönöm a meghívást.
Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatója volt a Hétfejnő vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.